Antonio Vivaldi Laudate Pueri kezdetű kantátáját Sandrin Piu és az Accademia Bizantina adta elő, Ottavio D'Antona vezényelt. A mű jegyzékszáma 601-es. Kedves hallgatóink, muzika szakra műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.
Irodalom és képzőművészet.
Annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is.
Irodalom, bor és jazz.
Az a cél, ugye, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne.
Régészet és énekszó Egerben.
Szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is.
Ezek a mai súgójuk témái, melyekben szó lesz az ünnepi könyvhétről, a hozzá kapcsolódó programokról, a képzőművészként is tevékenykedő Nagy Lászlóról, a szakrális művészetben alkotó Nemcsics házas párról, az Egri régészet napjáról és a sétáló énekszóról. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ezen a hétvégén az irodalom lengi be az egész országot. Csütörtökön megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Budapesten, melyhez számos esemény kapcsolódik szerte az országban. A pesti belvárosban a könyvek mellett koncertek, bábelőadások, felolvasások, beszélgetések, dedikálások, író-olvasó találkozók is várják az irodalom szerelmeseit. Elsőként az esemény főszervezőjével, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével, Gál Katalinnal beszélgettem.
Az ünnepi könyvet senkinek nem kell bemutatni, mégis talán érdemes végig tekinteni egy kicsit, hogy mi a célja egy ilyen eseménynek. Hogyan gondolkodtak a szervezőkkel, amikor megtervezték az idei könyvhetet?
Egyrészt a 97., tehát látszik, hogy nem egy vadonatúj ötlet. Ez a magyar irodalom ünnepe 1929-ben volt az első, és azóta 1957 kivételével minden évben megtartották. Itt a mostani, ez talán a minden idők legtöbb kiállítóját mozgósító rendezvény. 204 kiállítónk van, tehát 204-en rendelkeznek standdal. A Vörösmarty teret már rég kinőttük, tehát a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és végig a Korzón megyünk az Erzsébet híd irányába, ott végig a könyvkiadók meg a könyvesek sorakoznak. Ez a mostani, nem tudom, hogy ez különlegesebb, mint az összes többi, mert az elmúlt években is teljes teltházunk volt. Ez azt jelenti, hogy próbáltunk így bemérni ilyen drónos módszerekkel látogató számot. A csúcs az, amikor jön 70 ezer ember, az tuti, hogy megmozdul a 3,5 nap alatt. Két nagy színpadunk lesz, ahol folyamatosan programok mennek. 100-nál több program lesz. A programok délelőtt 10-től este 10-ig zajlanak, minden este egy-egy koncert van. Maguk a standok elvileg 10-től este 7-ig nyitva vannak, de szombaton például este 10-kor is van nyitott stand, mert világítás az van valamennyire, sokáig fény van, tehát jönnek az emberek, ha tudnak, akkor vásárolnak, vagy csak körbejárnak. Mint minden évben, a 2025-ben megjelent könyvekből a Szép Magyar Könyvek díjait is itt adjuk át, amelyeknek van egy mindig színvonalas zsűrije, most Révész Emese a zsűri elnöke, és Rényi András, Babucs Éva, a tagjai, és még sokan mások, milyen több fokozatú zsűriről van szó, de a zsűri díjat nem csak az Egyesülés zsűri ad ki, hanem vannak olyanok is, akik évek óta tért kérnek, például a főpolgármesternek van díja, a mindenkori kultúrával foglalkozó minisztériumnak is van díja, a mindenkori köztársasági elnöknek, Tudományos Akadémiának akkor van egy kimondottan a legszebb borítóra vonatkozó külön díj. Ami még nagyon speciális ebben a rendezvényben, hogy itt lehetőség van arra, hogy a szerzők, az írók személyesen is találkoznak a idézőjelbeteszem, de rajongó táborukkal, ami azt jelenti, hogy olyan 1004-1010 a most összegyűjtögetett dedikálások száma, ami ott végig a Dunakorzon, a Vörösmarty téren, a Vigadónál fognak sorjázni a népek, és találkoznak íróinkkal, akik ez alkalomra könyveket is jelentettek meg. Mi ezt már nem cenzurázzuk évek óta, mert hát az nem való, mindenkinek más tetszhet, nem mondhatjuk, hogy ez jó, ez nem jó, ez színvonalas, ez nem annyira, hanem kiadónkénti csoportosulatásban fenn vannak az oldalainkon az ünnepi könyvhétnek. Facebook oldalán, a TikTokon, az Instán, mindenütt fenn vannak a listák a weboldalunkon, tehát kikereshető, hogy mikor, hol, helyszínen is táblák jelzik, hogy hol, mikor, ki dedikál és mit. Úgyhogy azért ez már önmagában azt jelenti, hogy muszáj, hogy nyüzsgés legyen. Hát nagyon izgulunk, hogy ez az ezévé is sikerüljön, és jöjjenek az emberek, vásároljanak, és hallgassák a színpadokon zajló könyvbemutatókat, vegyenek részt a gyerekek a zsibongóba, nekik külön színpaduk is van, ahol báboznak, gyerekzenekarok lépnek fel. Tehát úgy képzelem el, hogy ilyen sokszínű megmutatja a magyar könyvkiadásnak minden ágát, profilját. Szokás azt mondani, hogy a mai fiatal az égeneráció nem olvas, meg hogy veszett fejszényele a Gutenberg galaxis. Ilyenkor ezen a pár napon azért semmiképpen sem úgy néz ki ez a dolog, mert a kiadók szemfülesek, és meg is akarnak élni. Ami azt jelenti, hogy figyelik, követik a különböző korosztály igényeit és kíváncsiságát. Tehát a úgynevezett young adultnak nevezzük már ezt a kategóriát, ami régen mondjuk olyan csíkos könyvnek felel meg. Hatalmas sorok állnak, ezek a fantasy és a romantika ötvözetében működő sorozatok és kiadványok, amikben van sok magyar népszerű szerző is. Ilyen sorok szoktak állni Lakatos Leventénél, Leiner Lauránál, ahol fél napokat eltöltenek a fiatalok, és elsősorban úgy néz ki, hogy a lányok olvasnak inkább ebben a korosztályban, akik ott piknikelnek, míg rájuk kerül a sor, amíg a szeretett szerzőjükhöz eljutnak, készülnek a szelfik, tehát van egy nagy mobilitás, mozgás, vidámság, élet, tehát általában most olyan, mintha egy szellemi oázis lenne ez a néhány nap azok számára, akik a könyvkultúrában valamennyire elmerültek, vagy éppen beleléptek. Családi program, hiszen a gyerekek számára, felnőttek számára egyaránt van folyamatosan program. Benn van a város szívében, könnyen megtalálható. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy csütörtöktől kezdetét veszi a 97. ünnepi könyvhét, és vasárnap estig tart ott ezen a terepen, de nem csak itt, mert ez egy országos rendezvénysorozat. A kiadványunkban láthatók, meg hirdetjük a programjukat is, ami hozzánk befutott, az közel már 40 helyszín az országban, ahol lesz ünnepi könyvhét. Sokszor a könyvtárhoz kapcsolódik, vagy egy könyvesbolthoz, vagy már van megszokott helye. A nagyvárosokban feltétlenül, de kisebb települések is adnak arra, hogy náluk az ünnepi könyvhét valamennyire megjelenjen. Úgyhogy szerintem ez egy országos népünnepé, aminek örvendezünk immáron a 97. éve.
ahogyan az imént a könyvhéttel kapcsolatban Gál Katalintól is hallották, több mint 40 településen kapcsolódnak a könyvhét programjaihoz. Balatonfüreden például most zajlik a Könyvbor Jazz Fesztivál. Fellegi Lénárd Foki Róbertet hívta fel, hogy érdeklődjön a részletekről.
Esik szó egy programsorozatról, e hét péntek szombaton Balatonfüreden rendezik a Könyvbor Jazz Fesztivált. Foki Róbert a Füredkult Kft. Ügyvezető igazgatója, őt kérdezem. Mivel nagyon sokszínű a programsorozat, először úgy szól a kérdés, hogy van-e tradíciója ebben a formájában az esemény sorozatnak?
Igen, van tradíciója. Az esemény sorozat minden év június közepén kerül megrendezésre, és alapvetően az ünnepi könyvhéthez csatlakozunk. Ez a jelenleg június 11-e és 14-e között kerül megrendezésre ez a rendezvény, a mi Könyvbor Jazz Fesztiválunk itt Balatonfüreden. A hivatalos részeként valósul meg, ugye, ami Pestről indul, és mi itt már 15. éve csináljuk mi is ezt a rendezvényt, amely egy tradicionális rendezvény, egy festő környezetben, Balatonfüred reformkori város részében. A kulturális rendezvény a zenék, a vetők és nedők alapélmény köré szerveződik alapvetően, hiszen könyvbor és jazz fesztiválról beszélünk, így a rendezvény három alappillére az irodalom, a gasztronómia és a zene.
Balatonfüreden merre érdemes keresgélni az események után? Hány konkrét helyszín lesz?
Ha úgy veszük, akkor igazság szerint egy konkrét helyszín van, ez pedig a Balatonfüreden a Blaha utca fog lehetőséget adni ennek a rendezvénynek. Ezzel azt kell tudni, hogy ugye nagyon sokan itt vannak Balatonfüreden hétvégén, és az a Tagore sétány fölött egy utcával helyezkedik el, tehát nagyon könnyen megtalálható igazság szerint a rendezvény. A rendezvényen belül amúgy különböző helyszínek és helyek is vannak. Egyik, hogyha amit megemlíthetek, van egy modern műtárunk, ami előtt könyvárusítás fog zajlani. Megjelenünk mi is, mint a Füredkult, hiszen nekünk is van egy könyvárusító shopunk, ugye hiszen mi kiállító helyeket kezelünk, a Jókai Emlékházat, a Vasszali Villát, az Eszterházi Kastélyt, a Vitalláziom, az mind a cégnek az égisz alatt működik, és nagyon-nagyon sok könyvünk van, mi a saját könyvünkkel is kivonulunk erre a rendezvényre, és mellette még a Líra fog megjelenni, akik szintén nagyon sok és szép könyvvel szeretnék népszerűsíteni, bízunk benne, hogy a szép számú közönséget. Tehát a Blaha utca, ugye alapvetően a modern műtár mellett a Blaha étterem teraszára is várjuk a kedves érdeklődőket. De azt még szeretném elmondani, hogy magát az utcát azt nagyon szépen fel fogjuk öltöztetni, hiszen az a cél, ugye, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne. És azért nem csak magában a Blaha étteremnek a teraszán, hanem mellette egy kis színpadot is fogunk építeni, ahol mind a jazz akadémisták, akik feltörekvő tehetségek, mind pedig jazz koncerteket fogunk a közönségnek megmutatni. Természetesen, ugyanvel alapvetően a 97. könyvhéthez csatlakozunk, ezért nagyon fontos, hogy számunkra a könyv is, a bor és a jazz mellett, úgyhogy számtalan könyvbemutatóval, író-olvasó találkozóval készülünk. Fontos kiemelni, és nagyon szeretném, hogy a Balatonfüreden működik a Quasimodo Alapítvány, akinek a vezetője Cserép László és Urbán Ildikó, akik nagyon sokat tesznek ezért a rendezvényért már az elmúlt 15 évben, alapjai és pillérei ennek a rendezvénynek. A mi feladatunk a Füredkultnál, hogy a programokat színesítsük, és magában az esti művészeti feladatainkat ellássuk, de fontos, hogy tőlük indul minden. Kiemelnék alapvetően egy-két eseményt. Június 12-én pénteken I.S. Gyula válogatott levelezéseivel indulunk majd. Ez I.S. Mária és Babus Antal a könyvszerkesztői mutatnak be a Blaha étterem teraszán, valamint úgyszintén 12-én 17 órán kezdette Szombati Gyula színművész. Nem kell annyi Pábi Jubi című könyvének bemutatójára kerül sor, dedikálással a Blaha utcán a színpadán. Lesz egy nagyon jó beszélgetés Nők a borokról címmel, hiszen nem csak férfiak, hanem most már egyre több női borász is van, és velük is lesz egy beszélgetés, egy kis borkostóval egybekötve, majd pedig a nézők megismerkedhetnek Szof Áron Ellenforradalom című könyvével és a szerzővel is. És Tamler Ábel, vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője fog vele beszélgetni. Programunk ugye másnap 13-án 15-re kezdett el, Prasznovszky Mihállyal fog folytatódni, aki belehalt a halhatatlanságba című könyvének a bemutatására kerül majd sor. A könyv Madács Imre felesége, Fráter Erzsébet történetét feldolgozó könyv. Természetesen a krimi kortárs irodalom sem maradhat ki egy jó könyvhétből, így Hász Róberttel és Kolarics Krisztinával Nagy Koppány Zsolt költő fog beszélgetni. Finom borok, és aztán majd borkostolok kísérletében. Nagyon színes programmal várjuk majd a Könyvbor Jazz Fesztiválra látogatókat és az érdeklődőket.
Szombaton estig tart tehát még Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivál. És még mindig nem fogytunk ki az irodalmi témákból. A héten nyitott meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Bőrömön Országsütát című kiállítás. A tárlat az elsősorban költőként ismert Nagy László grafikus munkáit mutatja be, megismerhetjük könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, olajfestményeit is. Digitális animációval életre kelnek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek. Kádár Dóra a kurátorral, Bartal Máriával beszélgetett.
Érdekessége az, ennek az életútnak és a kiállításunkban is ez központi szerepet tölt be a koncepcióban, hogy annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is, úgyhogy az egész kiállítás koncepciójában központi, hogy őt intermediális művésznek nevezzük, akik képzőművész, alkotóművész és költő egyszerre, és ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok.
Kapunk egyfajta képet a 60-as, 70-es évek világáról, a művészbarátságokról is. Itt, hogyha a képzőművészetet említjük, akkor Kondor Bélát érdemes szóba hozni.
Igen, nagyon fontos küldetés ennek a kiállításnak, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek közéletével, akkori művészeknek a kapcsolatrendszerével, a lehetőségekkel is megismerkedjen elsősorban ugye a fiatalabb generáció, akiknek ezek novumok, de hangsúlyozzuk kiállított képekkel, képaláírásokkal, hogy ő a képzőművészek patronálójaként is nagyon fontos szerepet töltött be. Az Élet és Irodalom folyóirat képszerkesztője volt, és nagyon sok fiatal képzőművész neki köszönhette, hogy alkalmilag bevételhez jutott, hiszen a rajzaikat, festményeiket felhasználták.
Ezeket a korabeli újságokat, illetve egykori dokumentumokat, köztük bizonyítványokat, köteteket is láthatunk, és mi egyebet még Nagy László képzőművészeti munkáiból.
Nagyon sok különböző technikával készült alkotás került a kiállításba. Nagy László örökösei nagyon készségesek voltak, így egy nagyon-nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, a legelső rajzfüzetektől kezdve a korai időszaknak az akvarelljei és az olajfestményein át, a későbbi időszaknak a profán ikonjait is látjuk, majd pedig azokat a tusrajzokat, részkarcokat, amelyeket a feleségének, Szécsi Margitnak a köteteihez készített, hiszen ő illusztrátorként is ismert volt, ezen kívül Dylan Thomas kötetéhez készített cinkarcokat. Szerettük volna megmutatni, hogy az alkotás folyamatnak a különböző fázisai nyomon követhetőek, így visszatekintve a 2026-ból, tehát látunk itt nyomólemezeket, látunk skicceket, a kéziratos füzeteket, ahol a versek és a rajzok egymás mellett vannak, és az elkészült alkotásokat is nyomon követhetjük.
Az ismert walesi költőre utalva, ahogyan említette, olvasom, hogy már az 50-es évek második felében missziója volt Nagy Lászlónak, hogy megtanuljon angolul, pont azért, hogy William Blake verseit is eredetiben tudja olvasni, és később fordította is.
Igen, ebben az időszakban Európa könyvkiadónál megjelent kiadvány kapcsán újra fellendül az érdeklődés William Blake-nek a szövegei iránt, és ami Nagy László szempontjából érdekes, hogy az úgynevezett ilyen illuminált kéziratai ihletik őt arra, hogy szövegről és képről ne két egymástól elválasztott médiumként gondolkodjon, hanem a kettőnek az interakcióját figyelje. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy egy önálló terem foglalkozik a kiállításon Nagy László vizuális költészetével és képverseivel is. Ezt a emigráns alkotóknak, a párizsi magyar műhelynek a alkotó közösségével párhuzamosan mutatjuk meg, és számos olyan alkotónak a munkája is megtekinthető a kiállításon, amely tulajdonképpen irodalmat és képzőművészet, tehát nem egymástól elválasztott területként jeleníti meg, hanem bizonyítja, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az interakció. Ezek a képversek, vizuális költemények mutatják, hogy egyszerre olvasunk, nézünk, fogadjuk be vizuálisan, és értelmezzük ezeket az alkotásokat.
A kiállítás első termében beszélgetünk, de ahogyan mondta, akkor tehát ezek a képversek egy másik részben találhatóak. Körbe lehet menni?
Körbe lehet menni, igen. Tehát aki a kiállító adott térbe érkezik, egy nagyon izgalmas, multimédiás térbe érkezik. Ebben a élő és a kiállításra invitáló alkotó térben tulajdonképpen feleleníthetjük együtt azokat a tereket, amelyek Nagy László számára fontosak voltak, tehát Felsőiszkázt, a szülőfalut, Budapestet, ahova megérkezik, a műhelyt. Ugyanebben a teremben kapnak helyet Nagy László feleségének, Szécsi Margitnak a munkái, néhány verse, illetve azok a kötetek, amelyeket Nagy László illusztrált.
Csodaszépek ezek a grafikák, a ceruza rajzok, de ahogyan mondta, láthatunk olajfestményeket is, a híres ikonokat is?
Igen, igen, ezek a következő teremben találhatók. A második terem a bolgár tartózkodásnak az idejét eleveníti fel, illetve a népi kollégiumi mozgalommal való kapcsolatát Nagy Lászlónak, tehát a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk. Helyet kap egy nagyon különleges olajfestményt, amit erre az alkalomra restauráltak. Ez az egyetlen képi emlék a fényképeken túl, egy alkotás, ami a fiatal Nagy Lászlóról született. Ösztöndíjat kapott, hogy fordítsa a bolgár költeményeket magyarra, és másfél évet töltött Bulgáriában. Ebből az időszakból nagyon sok tárgyi emlék maradt meg, hála Istennek, különböző kéziratai, amelyen keresztül fel tudjuk eleveníteni, el tudjuk képzelni, hogy egy fiatal faluról érkezett költő hogyan próbál integrálódni az új közegbe. Láthatóak itt azok a könyvek is, amelyek egész élete folyamán nagyon fontos küldetés volt számára a bolgár népköltészetnek, a bolgár költészetnek, illetve a délszláv népköltészetnek az alkotásait magyar nyelvre átültetni, integrálta is a saját költészetébe az ő fontos előképei, József Attila és Ady Endre is külön szerepet kap, és a kiállításnak az záró helysége egy folyosó, amelyben mint egy könyvbe lépünk bele, itt emlékezünk azokra a kötetekre, amelyek az ő nevéhez, mint műfordítóéhoz kapcsolódnak. Dylan Thomas, García Lorca kap ebben a térben külön kiemelt szerepet, nem csak, hogy fordította az ő munkáikat, hanem illusztrációkat is készített a kötethez, illetve olajfestményei is emlékeznek a Lorcával való kapcsolatára.
Nagy László képzőművészeti alkotásai után maradjunk a képzőművészetnél. A budapesti Színország galériában a Nemcsics Antal Takács Magdolna házaspár munkái együtt várják most a közönséget. Nemcsics Antal alkotásai állandó kiállításként vannak jelen, de felesége a nemrég megnyílt tárlaton került reflektorfénybe. Mihály Janikó járt a megnyitón, és Feledi Balázzsal, illetve Nemcsics Ákossal, a házaspár egyik képzőművész fiával beszélgetett.
Különleges helyszínen vagyunk, a Színország galériában, a Nemcsics emlékházban. Pár perccel ezelőtt nyílt meg Nemcsicsné Takács Magdolna emlékkiállítása, ahol a bevezető szavakat Feledi Balázs művészeti író mondta. Személyesen is ismerte Takács Magdát, ahogy a képei aláírásán olvassuk. Milyen emlékei vannak róla? Örülnék, hogyha összefoglalná, hogy mit tud elmondani az ő művészetéről. Ki volt ő?
Mielőtt Takács Magdolnáról vagy Magdáról szólnék egy pár szót, mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy itt a háznak a nagy vezető személyisége Nemcsics Antal professzor, festőművész, aki a magyar színdinamika és a magyar 20. századi festészet kutatásában egy óriási személyiség. Ő ugye a férj, és hát a feleség Takács Magdolna, és fantasztikus abból a szempontból az ő életük, nagyjából ők egyidősek, mert 1926 és 27-ben születtek, borzasztóan nehéz időszakban kerültek a képzőszi főiskolára, mindketten 1945-ben és 1950-ben diplomáztak és kerültek ki a pályára. Nagyon érdekes, hogy a házasságkötés 1951, tehát egyel később, és nem egy osztályba jártak, ilyen, hogy osztály, ilyen fogalom van a képzőművész képzésben is, ami azt jelenti, hogy egy osztályt egy jelentős festőmester vezet, és ők más mesternél tanultak, mert Magda Bernát Aurél növendéke volt, és Antal pedig Szőnyi Istváné, és Szőnyi akkor már nem volt teljesen egészséges, de különböző segítségek is voltak számára, tehát Kmeti János és Skontuli Béla tanította még Nemcsics Antalt. A mai ünnep azért is nagyon fontos, mert 100. születésnapja volna Magda néninek, egy különleges életút, amelyet nem lehet a párja nélkül, a férje nélkül értékelni, tehát egy nagyon izgalmas tehetségként tűnt fel a képzőszi főiskola első éveiben, és ez a kiállítás jellemzően az ő autonóm képzőművész törekvéseit mutatja be, fantasztikusan eleven korai rajzait, 45 és 50 között, amelyeket a főiskolán, a Bernát osztályon készített, és nagyon tanulságosak, izgalmasak, és 1950 körül és 50 után lehetősége volt a fiatal párnak, hogy fölkeressen olyan művésztelepeket, alkotóházakat Nagymaroson, Zsenyén, Sárospatakon, ahol ezeket az oldott, impressionisztikus, nagyon eleven a Bernáti iskolát képviselő, nagyon izgalmas munkáit készítette, és hát nem sokkal később nekifogott élete tulajdonképpen főművéhez, amikor ő egy restaurátori ambíciót is érzett magában, még igazán restaurátor képzés nem is volt a főiskolán, akkoriban jött létre, ami az ő egész munkásságát megalapozta, és nagyon nevessé tette, hogy Bruegelnek egy fantasztikus képét lemásolta, és ez a Szent János prédikációja, és hát ez egy hihetetlenül bonyolult feladat volt, évekig dolgozott rajta, és nagy elismerés aratta ezt a képet. Ez csak azért fontos, mert ez a restaurátori életútnak egy fontos hozadéka a másolási képesség, a magas szintű megismétlése annak, amit korábbi időszakok is képviseltek. Na most ez a pálya ív, tehát később másképpen alakult, mert a férjével való együttműködés keretében tulajdonképpen a magyar murális művészet, közösségi művészet, templomi művészet során rengeteg olyan egyházművészeti alkotást hoztak létre, amelyeket ketten alkottak, tehát Nemcsics Antal és Nemcsics Né, akkor már Takács Magdolna, amiben az ő segítsége nélkülözhetetlen volt. Egyrészt a szellemi, a tervezési fázisban, másrészt a kivitelezésben is, ezzel ő is beírta magát, Nemcsics Antal életműve és az egész magyar szakrális művészetnek az aranykönyvébe. Ez a kiállítás tehát azt mutatja, hogy a fiatal pályakezdő Takács Magdolna milyen kitűnő festő képességekkel rendelkezik, és nagyon fontos látnunk azt, hogy a család készített egy olyan összeállítást is, egy olyan dokumentációt, ahol a teljes tevékenységnek a nyomait fölmérhetjük, és ebben a kiállítás tulajdonképpen teljesen egyedülálló. Izgalmas vitakérdés lehet az, hogy egy 60 évig együtt élő házaspárnál mennyire lehet valaki önálló személyiség, önálló művész, vannak természetesen ilyen példák is, ők is önálló személyiségek, de évtizedekig az együttes munka az nagyon közel hozta őket szellemiségben is. Ez a kiállítás azért felfedező értékű, mert mutatja az önálló szuverén Takács Magdolnának is a festői életívét és munkásságát, a fantasztikusan erős felkészültséget, a kreativitás, ötletgazdagságot, hogy ők nagyon erősen, közös hitben alkottak, egész életük vitele és munkásságuk a vallásgyakorlás jegyében, az egyház közelítésben és a szakralitásban is találkozott, és ez a nagyon erős kohézió, ez átszellemíti ezt a kiállítást is.
A Nemcsics művész házaspárnak a fiával, Nemcsics Ákossal beszélgetek. Ákos, miért tartottátok fontosnak az, hogy a szüleiteknek a házát ne magatok használjátok, hanem közkincsét tegyétek, és egy galériát alakítsatok itt ki?
A szüleink végrendelete úgy szólt, hogy próbáljuk az ő munkásságukat életben tartani, és hát így a testvéreimmel úgy döntöttünk, hogy az állandó látogatottság okán nem csak a műveiket állítjuk ki, hanem egy ilyen időszaki változó kiállítássorozatot létesítsünk, és hát igen nagy neveket sikerült bevonzani, Konok Tamás vagy Prokop Péter, aki egyébként évfolyamtársa is volt. Édesanyánknak most van születésének a 100. évfordulója, és ekkor egy ilyen áttekintő kiállítást rendeztünk. 5 évvel ezelőtt kiállítással mutattuk be az életművét. Annak a címe Szakmai nagyszerűség és alázat. Ez azt hiszem jól reprezentálja azt, hogy édesanyánk szakmailag fantasztikusan magas szintű volt, tehát például ő volt egyik azon kevesek közül, akit a mesterképzőre ajánlott a mestere, és hát ennek a keretén belül történt ez a Feledi Balázs által is említett Rajkel képnek a másolata, amit hát dokumentáltan a nagyon kevés másolatok közül a legeslegjobbnak ítélt a szakmai grémium. Valóban fantasztikusan professzionális volt, és azt azért itt meg kell említeni, hogy a egyéni ambícióit alárendelte a közös munkának. Képzőművészetben a kivitelezés legalább annyira fontos, mint a koncepció. Hát azt végül is együtt beszélték meg, de főleg édesapámnak a gondolata, de a kivitelezés szinte kivétel nélkül édesanyám munkái, tehát például a mozaikok, a zománc képek, ezeket mind iskolai tanítás után nekiállt, és a műterembe ezt megcsinálta. Tehát itt mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a fantasztikus egyházművészeti munkásság a kettejük nevéhez kell, hogy kötődjön. Nem elég kitalálni, ezt meg is kell valósítani.
Említetted, hogy nem csak művészként, hanem tanárként is nagyon jelentős. Hol tanított az édesanyád?
Tanított szakközépiskolában, gimnáziumban, általános iskolában, de nagyon jól taníthatott, mert a diákjai nagyon elismerően szóltak a munkásságáról. A előző katalógusunkban írtunk is a tanítványoknak a véleményéről. Hát volt közöttük fizikus professzor, meg iskolai igazgatóhelyettes, sőt sportszervező. Valószínű, hogy a oktatásban is nagyon jó lehetett.
Gyerekként te hogy láttad? Hogy lehetett ezt összeegyeztetni, hogy háztartást vezetett, gyerekeket nevelt, tanított, és még a művészetre is maradt ideje?
Koncentrált időbeosztással dolgozott, kis füzetkéje volt az Isten nevében, és mindig leírta nagyon pontosan, hogy mettől meddig rakta a mozaikot, mikor foglalkozott a háztartással, iskolai munkákkal, és hát még azt azért itt hozzá kell tenni, hogy a nagymama nagyon sokat besegített felügyeletünkre, amik kisebbek voltunk. Amikor már nagyobbak voltak, akkor mi is segítettünk például a templomi falképek nagyobb foltjainak a megfestésében. Gyakorlatilag nekünk ez volt a nyaralás, hogy kiköltöztünk aktuális faluba, ahol készült egy templomi szekkó vagy hasonló, és akkor mi ott éltük a falusi emberek gyerekek életét, és közben készültek ezek a templomi munkák.
Mikor láthatja a nagy közönség a kiállítást?
Szerdánként és szombatonként nyitva van az emlékház, egyébként telefonhívással bármikor megtekinthető.
Thank you.
Nemcsics Antal és Takács Magdolna munkáit Budapest 18. kerületében, az egykori lakóházukban lehet megcsodálni. Műsorunk hátralévő részében Egerbe látogatunk. Az egri vár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vármúzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a romkertben, és bemutatják a közösségi régészetet a Nagyeged-hegyi kápolnában. Novákném Lakár Zsófia igazgatóval Pirisi Csenge beszélgetett.
Az mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a régészek munkájába betekinthetünk, és olyan dolgokat is megismerhet ilyenkor a látogató, amit egyébként nem itt az egri várban. Most is így lesz.
A Magyar Régészek Szövetsége felhívására mi mindig csatlakozni szoktunk ez a programsorozathoz, a régészet napjához, és mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt. Így aztán a kelta karperecektől kezdve a Nagyeged-hegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk a látogatókat, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött vári ásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, tüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat. Ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesek Enikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magában a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálás az érem. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronyban a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
Most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő évek reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöc és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral és az építés történetével kapcsolatban.
A régészet napja mellett zenei program is lesz Egerben. A hangos és lelkes, szívből jövő énekszó a hétköznapok kavalkádjában is csodákra képes. Megállít, csöndet és odafigyelést kér és kap. Az Agria vegyeskar dallamokkal tölti meg Eger történelmi belvárosát, szabadtéri villámkoncerteket adnak június 17-én 17 órától a különböző tereken. Továbbra is egri tudósítunk Pilisi Csenge kérdezett, ezúttal Király Viktóriát, a kórus karnagyát.
...2019-ben indítottuk útjára egy ilyen nyárköszöntő, tavaszköszöntő kezdeményezésünket. Már az évek folyamán felmerült az, hogy hogyan tudnánk egy kicsit több embert csalogatni még be, még többen. Azt mondtuk, hogy akkor a szívből jövő énekszóval belépünk a hétköznapok kavalkádjába, ahol a csöndet és az odafigyelést és megállást is egy kicsit előhívjuk Eger történelmi belvárosában, és így megtölthetjük dallamokkal, közösen megélt szép pillanatokkal ezt. És így született tulajdonképpen ez a sétáló énekszó, így került ez a palettánkra, és ez egy teljesen új dolog nekünk.
Egy szabadtéri koncert lesz tulajdonképpen, vagy valóban sétálnak majd a kórustagok, és közben énekelnek, és lehet őket kísérni.
Sétálunk a belvárosban, de megállunk bizonyos helyeken. Olyan 10-15 percre megállunk, mondjuk ott a Gárdonyi téren, ha engedik a Dobó téren, akkor ott akár a egyetemnél, és akkor ott egy ilyen kisebb, vidám, lelkes, a nyarat és egyrészt az énekszót köszöntő kis műsorral készülünk.
És azt tudják már, hogy mivel köszöntik majd a nyarat?
Vannak titkos összetevőink is, hogyha így lehet mondani, népszerű dallamokkal, de inkább megmondom őszintén, ilyen kis könnyedebben énekelhető, tehát nem olyan veretes kórusművekkel, hanem igazából olyanokkal, amelyek a szabadtéren is magukhoz vonzák és csalogathatják esetleg a közönséget. Megüti a fülét az az ismerős dallam, vagy esetleg akár az a harmónia, ezt szeretnénk egy kicsit megcélozni.
Hogy áll össze egy ilyen műsor?
Új műveket viszonylag nehezebben építünk be, és nehezebben tanulunk, idő kell. Megtanuljuk, aztán eltesszük, hogy egy kicsit mélyüljön, és utána megint elővesszük, de viszonylag már azt mondhatni, hogy gazdag a repertoár, és alkalomtól függ. Már éneklünk angolul is, magyarul is, németül is, tehát próbáljuk különböző nyelveken megszólaltatni azokat a műveket. Vannak mi se szolgálatok, amiket elvállalunk, de alapvetően, amikor szép énekszó van, amikor fellépés, amikor úgymond világi része, akkor ugyanúgy akár néptal feldolgozás, akár klasszikusabb feldolgozásokat, műveket énekelünk. Szinte minden műfajba belekóstoltunk már. Ami egy kicsit hiányosabb számunkra, az a könnyű zenei feldolgozása, de most olyan inspirációt kaptunk szombaton a Pest Erzsébeti Kórusfesztiválon, hogy hát kénytelenek vagyunk kottát szerezni, és kénytelenek vagyunk, a kórus úgy döntött, hogy erre is nyitni, majd lépésenként.
Utána néztem, hogy 144 évvel ezelőtt alapították a kórust. Mi tartja össze a kórustagokat?
A közös éneklés, az éneklés szeretete. Tehát ez az elsődleges, de természetesen ott van, hogy itt barátok vannak, itt ismerősök, itt családtagok vannak, itt egymásra találások vannak. Azt mondhatnám, hogy ez így valahogy nagyon összekovácsolódott az Agriába. Ez egy olyan baráti ismerettségi társasággal alakult. Természetesen amatőrök vagyunk, tehát vannak közöttünk olyanok, akik végeztek valamilyen szinten akár zeneiskolát vagy zenei tanulmányokat, de alapvetően a többségük amatőr, és ezért mondom azt, hogy a közös éneklés öröme tartja össze a társaságot, az Agria vegyeskart, és szerintem ez a titka, hogy ennyi időn keresztül tud működni, meg a hagyományok ápolása az újító erővel együtt, ha mondhatjuk.
Az amatőrséget idézőjelben úgy érti, hogy nem ez a hivatásuk, hanem ez a szívük, lelkük. Tehát a fő foglalkozásuk nem ez.
Természetesen nem, hanem mindenki a saját szabad idejéből áldoz erre, energiájából, erejéből áldoz arra, hogy hetente eljön a próbára, de mindezt szerintem így a csúcson összességében a zene, az éneklés, a közös éneklés, az öröm éneklés szeretete tartja össze.
Mai súgójukban áttekintettük az ünnepi könyvhét eseményeit, hírt adtunk a Balatonfüredi Könyvbor Jazz Fesztiválról, megismertük Nagy László képzőművészeti munkáit a Petőfi Irodalmi Múzeumban, vendégeskedtünk a Nemcsics házaspár emlékkiállításán, és ellátogattunk Egerbe, ahol a régészet napja és a sétáló énekszó felől érdeklődtünk. Színes, értékes hétvégét kívánunk önöknek is! A mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongoraművésznők adnak elő négy kézre